Nemrég feltettem azt a kérdést magamnak, hogy mi értelme van beszélni az írásról. Hiszen ott van mindenki számára, nyugodtan elolvashatja bárki, és használhatja azt. Tehát mégis mi értelme annak, hogy aki azt elolvasta, megismerte és megértette valamennyire, beszéljen róla. És hát megtapasztaltam azt, hogy ha jó a kérdés, akkor a válasz is elég hamar megérkezik Isten kegyelméből. Jön a válasz. És most nem akarom ezzel magamat dicsérni, hogy jó volt a kérdésem, hanem inkább Istent dicsérem ezzel is, hogy kaptam egy kijelentést, hogy mi értelme van beszélni a Bibliáról, a Biblia történeteiről, azok tanulságáról, Jézusnak a tanításairól. Amikor ott van, bárki elolvashatja, és megértheti, hogyha akarja. Ez igaz is. Viszont mégis valamiért ugye az van, hogy én is beszélek róla, más is beszél róla, beszélünk róla. Érzünk egy ilyen késztetést, hogy beszéljünk róla, hogy megosszuk a felismeréseinket, a felfedezéseinket, a megértéseinket, amelyeket Isten kegyelméből kaptunk embertársainkkal, hogy ők is megkívánják az igazságot, hogy megszabaduljanak a hazugságok börtönéből. És ezáltal nyilván a léleknek a kározatától is, ugye, mert azáltal, hogy a lélek felébred, Isten megeleveníti a lelket, szembesül a hazugságaival, alkalmat és lehetőséget kap arra, hogy megszabaduljon minden hiába valóságtól, minden hazugságtól, és azáltal szabad lélekké váljon, és megláthassa a mennyek országát. Azt a tökéletes állapotot, amit Isten előkészített az ő gyermekei számára, az igazságot szerető, kereső és azzal ismerkedő emberek számára. És hát a kérdésre a válasz ugye az volt, ami jött, hogy azért érdemes róla beszélni. Egyrészt azért, mert megfigyelhető, hogy főképp a vallásos kereszténységben úgy beszélnek a Biblia tanításairól, Jézus beszédeiről is, mint hogyha azok a régmúlt időkről szólnának, semmi közük nem volna a napjainkhoz, és egyszerűen azt látom, hogy persze itt megint tisztelt a kivétel, azt látom, hogy a legtöbb ilyen pásztor, legtöbb prédikátor, tehát mint hogyha figyelmen kívül hagyná azt, hogy amit Jézus akkor mondott, az most is érvényes, és nem akarják rávetíteni az akkori bölcsességet, az akkor kimondott bölcsességet, nem akarják rávetíteni a mai helyzetre, a mai világra, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy hol tévelyegnek, és minek köszönhető a sok nyomorúság, a sok betegség, a kórház, meg a sok ugye, gyötrelem, testi és lelki szenvedés. Tehát a legtöbb ember, főképp az ilyen pénzért prédikáló pásztorok, lelkészek elmulasztják a régi bölcsességeket rávetíteni napjainkra, a mai szituációra, annak érdekében, hogy aki kíváncsi, megláthassa, hogy hol téved, hogy mit csinál rosszul, minek köszönhető a nyomorúság. És emlékeztek, hogy hoztam egy olyan döntést, hogy mostantól igyekszem minél inkább a Krisztus tanításai fényében megvilágítani azt, ami van a világunkban, annak érdekében, hogy minél többen inspirációt merítsenek belőle, és elinduljanak az igazság felé vezető úton. A másik válasz, a másik indok, amiért fontosnak tartom beszélni egy olyan régi témáról, mint a Bábel tornya, az, amit mond bölcs Salamon, és be is van téve a képernyőre, hogy köszönöm, megnézem a programban. Pillanat. Igen, a Prédikátor könyvében meg lehet találni azt, amit mond Salamon a világnak a dolgairól. Az első fejezetben, a 9. bekezdésben azt mondja, hogy ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Tehát a változás az tulajdonképpen csak egy látszatváltozás. Tehát az, ami mostan történik, ami mostan zajlik a világban, ez már korábban megtörtént többször. És elképzelhető, hogy ezért is tudták az ilyen felébredt emberek, az Istent ismerő emberek megjósolni, megjövendőlni valamelyest azt, hogy mi fog történni. Jézus nem hiába mondta, hogy az utolsó időkben úgy lesz, mint a Noé idejében. Tehát ilyen már volt többször a Földön. Ami történni fog mostan, nem sokára itt a Földön, ez már megtörtént. És azt mondta, hogy azért is érdemes megtudni, hogy mi történt a Noé idejében, hogy nagyjából lássuk, hogy mennyire vagyunk közel ahhoz az állapothoz, ahol megint összeomlik minden, és egy hatalmas katasztrófának köszönhetően nagyon sokan meghalnak, és meg fog semmisülni az élettér valamilyen szinten. Tehát ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi nincs új dolog a nap alatt. És most akkor térjünk át a Bábel tornyának a jelentésére. A bábeli toronynak a jelentésére, hogy a bábeli torony hogy van jelen a mai világban, napjainkban. Úgy érzem, hogy nagyon fontos ezt megérteni, mert hogyha nem értjük meg, akkor jóformán semmit nem értünk, és a vakon fogunk bele zuhanni a szakadékba, a vakok után, ugye a vak vezeti a világtalant, és mennek bele a szakadékba, mindannyian elpusztulnak. Ennek köszönhetően. Fel is olvasnám a Bábel történetét röviden, hogy elevenítsük fel, hogy miről is volt szó Bábelnél, mi történt Bábelnél. És hiszem azt, hogy aki ezt hallja, azok között sokan meg fogják érteni, hogy miről is van szó, hogy a bábeli torony hogy van jelen napjainkban. Ezt meg lehet találni egyébként Mózes első könyvében, a 11. fejezetben, a 9. hoppá. 11. fejezetnek az elejétől gyakorlatilag. Tehát Mózes első könyve, 11. fejezet, a Bábel tornya. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak vala, Sinár földén, egy síságot találnának ott, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És lőn nekik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondta az Úr, íme e nép egy, és az egésznek egy nyelve, és munkájának ez a kezdete. És bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét, és elszíleszti őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezik annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszti el őket az Úr az egész földnek színére. Na ugye ezt most például egy bibliaórán, vagy valahol hittanórán elmondják, elmesélik, levetítik, gyermekek csodálkoznak rajta, de nem mondják el tulajdonképpen, hogy mi is történt. És meggyőződésem, hogy nagyon sok ember, aki olvassa, nem hallja, mert tulajdonképpen nem az igazság megismerésének őszinte vágyával olvassa ezt a történetet. Nem beszél azokról az emberekről, akik még mindig ott vannak elakadva, hogy az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene különbözik, nem ugyanaz. Mi is a Bábel tornyának az üzenete? Láthatjuk jól a történetben, hogy a bábeli időkben az egész földnek egy nyelve volt. És az emberek jól tudtak ugye nyilván kommunikálni egymással ennek köszönhetően. De viszont mit tettek az emberek? Nekifogtak, és együtt kezdtek építkezni, és azon dolgoztak, hogy elérjenek Istenhez, ugye, a saját munkájának saját munkájuk erejével elérjenek Istenhez. Ugye, mint ahogy most is van a politikai kampányokban, hogy fogjunk össze, nem tudom, hogy csináljuk ezt, csináljuk azt, hirdetik a nagy összefogást a politikusok, és nagyon sok guru is ugye ezt hirdeti, a nagy összefogást hirdeti, hogy fogjunk össze mindenkivel, és közös erővel építsünk fel valami jót, valami szépet, valami nagyot. De viszont is tudjuk jól, hogy Isten nem azt akarja, hogy mi a saját erőnkből érjük el őt, hanem azt akarja, hogy észrevegyük, hogy a vele való közösség tulajdonképpen az egy kegyelmi ajándék. Tehát, hogy ő nekünk odaadja az ő jóságos erejét, megmentő erejét. Tehát, hogy az ember nem bicepsből kell megváltsa önmagát, vagy különböző technika segítségével, közös munka segítségével, közös verejték segítségével, hanem azt ő megkapja ajándékban tőle, Istentől, amennyiben engedelmeskedik neki, amennyiben megérti az ő tervét, amennyiben keresi az ő hangját, az ő bölcsességét. És ugye a bábeli emberek azt a hibát követték el, hogy ők érezték, hogy több van, mint amit ők látnak. Érezték, hogy sokkal többre hivatott az ember, mint amit ők ottan megélnek. De viszont ugyanabban hibába estek, mint a mai emberek, és belekezdtek az önmegváltás folyamatába, hogy fogjunk össze, és közös erővel, hangsúlyozom, emberi erővel, érjünk el Istenhez. És Isten a tudomásukra hozta tulajdonképpen a mindenható Isten, a teremtő, az örökkévaló, hogy az emberi erőből nem lehetséges. Tehát Jézus annyira tisztán elmondta, hogy kideszi tőle, hogyha ilyen nehéz üdvözülni, hát akkor ki üdvözülhet? Mert azt mondta a Jézus, hogy a gazdag embereknek nagyon kicsi lehet az esélyük arra, hogy üdvözüljenek, mert össze vannak nőve a vagyonunkkal, a földi kincseikkel. És akkor azt kideszi tőle, hogy ha ennyire nehéz az üdvösség, akkor ki üdvözülhet? Ő meg azt válaszolta, hogy embernek lehetetlen. És ami embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Istennél minden lehetséges. Tehát itt is felhívja a figyelmet tulajdonképpen. A mi dolgunk nem az, hogy bicepsből, saját erőből, saját verejtékből, összefogással, megnyafogással elérjük a tökéletest, hanem a mi dolgunk az, hogy megértsük Istennek a tervét, hogy tudjunk élni az ő erejével, az ő hatalmas erejével és bölcsességével, hogy az ő erejét, az ő bölcsességet használjuk fel arra, hogy elérjünk hozzá, hogy bekerüljünk a tökéletesség állapotába, a mennyek országába. És ugye a bábeli emberek itt elbuktak, ők azt hitték, mert ott jöttek biztos oda is a különböző hamis tanítók, hamis proféták, a villások, és ejtették velük azt, hogyha összefognak, és mindenki odarakja a saját erejét, ugye, a saját emberi erejét, akkor elérhetnek Istenhez. Holott ez egy óriási hazugság, ettől hazugságtól szenved az egész világ ma is, és szenvedett mindig, hogy az embereknek az erejéből el lehet jutni emberi erővel. Tehát, hogyha egy emberi erő, 200 emberi erő, 7 milliárd emberi erő, az még mindig csak emberi erő és emberi bölcsesség csupán. Nem pedig isteni erő, és nem pedig isteni bölcsesség. Ezt kell már valahogy felfogjuk, mert másképp nekünk annyi, szó szerint. Tehát egyszerűen nem leszünk képesek arra, hogy elérjük Istennek a tökéletes állapotát, Istennek a tökéletes országát, amit előkészített az őt szeretők számára. Na hát, amikor Isten ugye látta, fogalmazunk úgy, hogy amikor a mennyei világ látta azt, hogy mi történik ide lenn a Földön, és hogy az emberek azt, hogy tudnak jól kommunikálni egymással, arra használják fel, hogy az önmegváltást véghez vigyék, valamilyen szinten önmegváltásba elkezdenek építkezni, akkor összezavarták az emberek nyelvét, hogy ne értsék egymást, hogy fogják már fel, hogy nem úgy kerülhetnek be a tökéletesség állapotába, mennyek országába, hogy együtt, közös erővel, mint a politikusok, ahogy hirdetik, hanem úgy, hogy megértik Istennek a tervét. És ezért össze zavarta mindenható Isten az emberek nyelvét, szétszélesztette őket a világban. Igen, ám, de ugye most, tehát Jézus már elmondta, hogy most vetteti ki a világ ura a földre. Tehát, hogy ő beismerte, tulajdonképpen a világ ura, a fizikai világnak az ura, nem ő, nem Isten. Hát Isten kezében van, ő nem enged meg mindent nyilván, de az Úr tulajdonképpen nem ő, hanem maga a sátán, a megtévesztés szellemisége, megtévesztés lelke. És mit akartam ezzel mondani? Tehát igen, hogy most is ugyanaz van, ami akkor volt. Az emberek most is meg vannak tévesztve. És ugye a sátán maga a megtévesztés mit hitet el az emberekkel most is? Az, hogyha összefogtok, egy nyelvet fogtok beszélni, akkor majd közös erővel elértek Istenhez. Emberi technológiával, emberi technikákkal, emberi módszerekkel el fogtok érni Istenhez. Ezért mit tett a megtévesztés szellemisége a világ ura? Kialakította az új világnyelvet. Ugye eleinte próbálkozott az esperantóval, az a projekt nem sikerült, de viszont látta azt, hogy az angol mennyire népszerű, ugye az angol gyarmatosítóknak köszönhetően, ezért az angol nyelvet világnyelvé tette, és most a világnak megint egy nyelve van. És mi történik már megint, mint a Salamon mondta, ugyanaz, ami már korábban megtörtént. Az emberek összefognak, angolul beszélnek, és neki fognak megint a harcnak, hogy elérjék ők Istent. Emberi értelemmel, emberi bölcsességgel, összefogással, nyafogással, emberi erőködéssel és verejtékeléssel. És láthatjuk jól, hogy az új Bábel építésének a nyelve, az egy közös nyelv, ugye az angol. Tehát ez Bábelnek a nyelve, az új nyelv, amelyet felhasználnak az emberek arra, hogy egymással kommunikáljanak is, közös erővel, közös emberi erővel próbáljanak elérni Istenhez, ami nem lehetséges. Még csak arra azt hiszem, hogy itt a lényeget nagyjából elmondtam, bocsánat a hadarásért, azt hiszem, a lényeget röviden elmondtam, hogy tulajdonképpen az új Bábelnek a nyelve, az angol, az emberek megint ugyanazt csinálják, amit korábban csináltak, összefogással akarnak elérni Istenhez emberi erőből. Még csak arra térnék ki, hogy mi az új Bábel konkrétan itt a napjainkban. Nem akarom, hogy ezzel most bárki is egyetértsen, mindenki inkább gondolkozzon el rajta, járjon utána, imádkozzon, kérjen Istentől kijelentéseket, bölcsességet, keressen, kutasson, és mindenek előtt olvassa az evangéliumokat, hogy nézze meg, megvizsgálhassa, hogy az ő lelkülete, az ő jelleme mennyire alkalmas az igazság megismerésére és befogadására. Viszont én arra jutottam, hogy az új Bábel az nem egy építmény. Persze láthatjuk azt, hogy nagyon sok ilyen magas építmény van. Magasabbnál magasabb tornyokat épít az ember, hogy minél feljebb kerüljön. De persze Isten csak nem tud feljutni. De az új bábeli torony gyakorlatilag most nem egy kő építmény, vagy nem egy fém építmény, hanem maga a technika, a technológia, a technika ördöge gyakorlatilag. Ami elhiteti emberek millióival, hogy a technikának köszönhetően majd el fogunk jutni a Marsra, külön más galaxisokra, más bolygókra, és Istenhez. Tehát a technikával próbálja most az új Bábel, tulajdonképpen, és a Bábelnek az ura ejtetni az emberekkel, hogy a technika megmenti őket. Nyilván ez, mint látjuk, tehát azt megfigyelhetjük szerintem, hogy egyszerű megfigyelés, tehát nem kell ebben hinni, egyszerű megfigyelés az, hogy a technika fejlődésével az emberek butábbak. Tehát az embereknek a lelki fejlődése, növekedése a technika fejlődésével fordítottan arányos. Ezzel is jelzi a mindenható Isten, az örökkivaló rend, hogy mi nem a technikával tudunk eljutni hozzá. Tehát minél több az okostelefon, annál több a buta ember. És úgy gondolom, hogyha ezt a figyelmen kívül hagyjuk, akkor kicsi az esélyünk, hogy megismerjük Istennek az igazságait. Tehát minél nagyobb, fejlettebb a technika, annál több a buta ember a Földön, annál több a függőségekben szenvedő ember, a technika függőségeiben szenvedő ember, a Facebookozó ember, az okostelefonoktól függő ember, a lóerőktől függő ember, Tehát teljesen az ember ki van szolgáltatva a technikának, Bábelnek, tehát Bábelnek a rabjává váltunk. Az emberek most már nem hisznek Istenben, nincs szükség Istenre, mert ők hisznek a kemoterápiában, hisznek a gyógynövényekben, az aloe verában, a biopatikákban, és mindenben hisznek, kivéve Istent. És ezért nincs szükségük Istennek a bölcsességére, a Krisztus bölcsességére, senkit nem érdekel, hogy hogyan volt képes Jézus arra, hogy feltámassza a halottat, meggyógyítsa a betegeket, tanítson, milyen erővel tette azt, milyen bölcsességgel tette azt, amikor nem volt semmilyen, pénzesen volt persze, csak egy, mit tudom, egyszerű zsákruhája is, Jeruzsálembe is, Szamárháton kölcsön kért, Szamárnak a hátán ment be, hogy ezzel is felhívja a figyelmünket, hogy minket nem a technika fog elvinni, nem a jó mód, nem a pénz fog elvinni minket az Isten országába. Itt még csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Jézus nagyon sok helyen hangsúlyozza azt, hogy nem lehet két urat szolgálni egyszerre. Az embernek előbb-utóbb el kell döntenie, hogy Isten szolgálja, őt szeretné megismerni, vagy pedig tovább is a pénz rabságában akar maradni, a pénzért dolgozás rabságában akar maradni. Ő továbbra is a pénzzel vásárolt technikában, biztosításokban bízik. Tehát ezt mindenkinek előbb-utóbb el kell döntenie. Jézus elmondta, hogy megadatik. Ő azt mondta, hogy ajándékban megkapjuk Istentől az egészséget, és mindent, amire szükségünk van. Azt mondta a tanítványinak, hogy induljanak el, és még váltó nadrágot se vigyenek, mert méltó a munkás az ő kenyerére. Tehát, és azt mondta, ami a legfontosabb, hogy minden, ami igaz, igazi ajándék, ami az életről szól, ami Istentől való, ingyen van. Ingyen vettétek, és ingyen adjátok. Ezzel szemben mi miben bízunk? Abban bízunk, amit a mammon hozott létre. A sok pénzzel, ugye? Hiszünk a tudósokban, a brit tudósokban, a különböző japán technikában, technika vívmányában, mindenben hiszünk, de Isten benne, és nem ismerjük őt, nem is vagyunk rá kíváncsiak. Úgyhogy úgy érzem, ezen érdemes elgondolkodni, hogy az új Bábel, az elképzelhető pont a technika, az új orvostudomány, az a sok millió dollárból felépített orvostudomány. És nyilván ugye láthatjuk azt, hogy akinek nincsen pénze, azt az orvostudomány az utcán hagyja, nem érdekli őket, hogy kinek, tehát hogy milyen betegsége van, hogy ő is emberi lény, ő is Istennek a gyermeke, nem, nincsen pénze, nem gyógyul meg. És előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy az egészségét, a gyógyulását, az igazi örömét, a jólétét kitől várja. A Bábeltől, a technikától, a brit tudósoktól, az orvosoktól, vagy pedig a mindenható Istentől, akiről tudjuk, hogy nem egyszer, nem kétszer a beteget meggyógyította minden nélkül, mindenféle beavatkozás nélkül, a halottat feltámasztotta, annak bizonyságául, hogy érdemes őt megismerni, mert az ő jelenlétében óriási erő, gyógyító erő, életet adó erő van, hatalom van. Gondolkodom, hogy mindent elmondtam, amit el szerettem volna mondani, de úgy érzem, hogy nagyjából mindent elmondtam. Ja, és persze, csak egy érdekes témát szeretnék még megvillantani, azt majd később kibontom ezt a témát teljesen egy külön videóban, és pedig az, hogy az emberek, tehát a tömeg mindig a technikában hisz. A milliárdok a technikában hisznek, az orvostudományban hisznek, a NASA-ban hisznek, a brit tudósoknak hisznek. És látjuk jól, mi a következménye. Tehát ugyanúgy temetkeznek, mint mindenki más. És ugye ugyanúgy van mindenhol korai elhalálozás, meg különböző betegségek, mint mindenhol. Tehát látjuk jól, hogy a technikával nem érünk semmit. A rákot még mindig nem gyógyítják, minden nap feltalálnak egy új megoldást, egy új gyógymódot a rákra, de egyik sem működik. Tehát csak azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy aki a tömeg után megy, és nem az Isten keresi, az zsákutca. Tehát, hogyha 7 milliárd ember mondja azt, hogy valamiről, hogy igaz, még akkor, tehát az nem jelenti, hogy igaz. Ha 7 milliárd ember gondolja valamiről azt, hogy az úgy van, az még csak azt jelenti, hogy a tömeg szellem, azt hiszi, hogy az úgy van, de közben Isten szerint nem biztos, hogy úgy van. Tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy kiben akar hinni a tömegekben, amelyről tudjuk jól, hogy mindig a mammon manipulálta őket, ő vezette őket, vagy pedig Istenben, a mindenható Istenben. Egyszerű példát szeretnék erre felhozni, hogy miért érdemes ezt megfontolni, hogy kiben hiszünk a tömegben, a technika vívmányaiban, Bábelben, vagy pedig Istenben. Az, hogy Jézusnak a feltámadását senki nem hitte. Tehát még a tanítványok sem hittek benne, akik vele voltak 3 éven keresztül, és látták az ő csodáit, a gyógyításokat, a tanításait, a halottak feltámasztását, mindent láttak, és mégsem hitték azt, hogy ő fel fog támadni 3 napon belül. 3 nap múlva, bocsánat. És mégis feltámasztta Isten őt. Ezzel is megcáfolta azt, hogy ő nem úgy gondolkodik, mint az ember. Tehát, hogyha 600 milliárd ember volna a Földön, akkor sem lehetne igazuk. Akkor is az igazság, az örökkévaló igazság messze a földi igazság fölött volna. Az emberi igazság fölött volna, az emberi bölcsesség fölött volna. Kedves hallgató, mielőtt lezárnám ezt a közvetítést, ezt a kis videót, felteszem neked a kérdést, hogy te kiben hiszel? Kiben van a bizalmat? Az emberi tudományban, a technikában, az emberek bicepszében, az aloe verában, a bio boltokban, a biztosításokban, a pénzben, a technika vívmányaiban, ugye a Bábelben, vagy pedig a mindenható Istenben. Ezt a kérdést tedd fel magadnak, gondolkozz el. Már csak azért is, mert minden más elmúlik. A technika el fog múlni, egy földrengés, vége mindennek. A Bábel leomlik, és azzal együtt leomlik a te, az is, amire te építettél. De ezért érdemes megfontolni azt, hogy az ember elkezdje keresni az igazságot, azt az igazságot, amely örökké való, mindig volt és mindig lesz. Mert azt mondta Jézus, hogy az igazság felszabadít. Érdemes az evangéliumokat elolvasni, tanulmányozni, imádkozni a mindenható Istenhez, hogy adjon ki jelentéseket, segítsen megigazolni. Hát röviden ennyit. Jó, még csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy az igazsággal való találkozás, ezt már többször hangsúlyoztam, de nem győzöm most is ugye hangsúlyozni, hogy az igazsággal való találkozásnak 3 lépése van. Az első lépésben mindenki megütközik. Mindenki megütközik. Mert hogyha nekem hazugság uralja az életemet, ha hazugság van bennem, és találkoztam az igazsággal, meg fogok ütközni. Ezen nem kell meglepődni, de tovább lehet menni. Tehát egy barátom úgy fogalmaz, hogy az ő barátjai, azok a személyek, az ő barátja, az ő családja, meg az ő munkatársai, azok a személyek, akik hagyták magukat teljesen széttörni az igazság által, Krisztus által, hogy újjászülethessenek. Tehát aki nem áll készen arra, hogy megtörjön teljesen az igazság által, széttörjön minden hazugságnak, az sajnos nem követheti, nem lehet az igazságnak az ismerője, és szabad lélekké sem válhat semmiképp. Sziasztok, Isten áldja!